Pontos Stefanos János és Theophilactus ott ültek az antiochiai palotában, a kis toronyszobában, ahonnan Konstanz hercegnő szokta nézni a pusztaság szélébe belekapó alkonyatokat. A két görög követ az utazás lázában égett, nappal rejtőzniük kellett, csak éjjel mehettek mindaddig, míg el nem hagyták Tripolis grófságának területét. Az út fáradtságát nyögték, de diadalmasak és boldogak voltak, hogy megmenekülhettek Rajmund gróf haragja elől. Most itt vannak a békés, kegyes Antiochiában. Megoldhatják nyelvük pecsétjét, fellazulhat végre a hallgatás bilincse, mely megkötötte őket fél esztendőn át, míg kénytelen, kelletlen ott vendégeskedtek a tripoliszi kastélyban. Valahol ott kezdődött mindez, Iréné császárnő ravatalánál, a gyász hetei után, mikor kérték a császárt, hozzon új bazilisszát a Szent Palotába, lombosítsa ki újból a Komnenosz törzs ágait. Manuel szava Balduinhoz, a jeruzsálemi királyhoz szólt, ő legyen a döntőbíró, vajon a tripoliszi Melisanda vagy az antiochiai Mária felé forduljon a Bazileusz kegye. Melyik méltóbb e két szentföldi latin kisasszony közül arra, hogy fejére tegyék a koronát? Balduin boldog volt, hatalmasnak, erősnek érezte magát. Manuel az ő székéhez járul, s ő a hűbéres ajánl mátkát a császárnak. Antiochia örök veszedelem. Bizánc árnyéka félelmesen közel van, két karja átfogja Kis-Ázsia és a tenger felül. Tripolis veszélytelenebb kis ország, grófjai nem vágynak hatalomra. Bizánc számára mit sem jelent a kis tartomány. Melisanda édes unokatestvére a jeruzsálemi udvarban sokszor megfordult. Így esett a választás Melisandára, a tripoliszi gróf húgára. A jeruzsálemi király követei vitték Melisanda szavát. Tripolis grófja Rajmund zálogba vetette három várát, csak hogy illően felruházza húgát, aki Bizáncba indul, mihelyt letellik a gyászesztendő, s Manuel újból feleséget vehet. Csak Bizánc hallgatott. Manuel szava még nem hangzott el. Az utak járhatatlanok, a fővárosból tavasz előtt nem érkezik üzenet. Így mondták a követek, akik kelletlenül vendégeskedtek Tripolisban a hosszú-hosszú hetek alatt. De ők sem kaptak a császártól levelet, csak Szcipiotészt homályos episztóláit, melyből inkább csak sejthették a valót. Minden nap látták Melisandát, amint készül a nagy útra, asszonyai szövik a sejemkelméket, hímeznek, szabnak, aranyművesek ékszereket domborítanak, ezüstművesek készítik az asztalszerszámokat. És egy nap mégis megjött a titkos posta, a parancs így szólt, menjenek át Antiochiába oly gyorsan, ahogy tudnak, s kérjék meg ott a császár számára Poitier Rajmund árvájának, Mária herceg kisasszonynak kezét. Este összebújtak ketten. A gőgös császára rokon Kontos Stefanos és Theophilactus az egykori íródeák. A hír veszedelmes. Ha itt megtudják, hogy a bizánci udvar hiába áltatta a szerencsétlen Melisandát, a feldühödött latinok a követeknek bizony életüket is veszik. Áruhát szereztek, szőlőmunkások köntösét, puttonyukba betettek néhány ruhát és ékszert, és így indultak meg ormótlan bocskorokban a tengerparti úton, mely Antiochiába vezet. Egy gazdánál megpihentek, köntöst változtattak, összvéreket vettek maguknak, s harmadnapra boldogan elérhették Antiochia országának határát. Miért tette mindezt a császár? Miért járatta a tripolisziakkal bolondját? Miért kérte a jeruzsálemi király döntőbírának, ha nem követte tanácsát, miért hozta szégyenbe Melisandát s a jámbor tripolisziakat? Miért tette mindezt Manuel? Theophilactus alázatos volt, s jobban ismerte a kancellária nyelvét, mint a gőgös nagyúr Kontos Stefanos. Mindez Antiochia miatt van. Kegyességed is érti, hogy császárunknak félre kellett vezetnie a latin urakat, de az Iconiumi szultánt is a gyászesztendő letelte előtt nem házasodhatik. Antiochián megállt szeme. Ha Kilidzs Arszlán ellen megindítja a hadjáratot, hadai ott tudnak gyülekezni Antiochia alatt. De mindez senkinek sem szabad hamarabb megtudnia, mielőtt Máriával való mátkaságát kihirdetheti a birodalom előtt. Így értek be Antiochiába, mely nem várta Bizánc követeit. A városban s várban újból Konstansz volt egyedül a hercegasszony, mert Sátion úr már esztendeje pogányfogságba raboskodott. Antiochiában persze tudtak mindarról, ami Tripolisban történt. Így szerfeleti csodálkozással fogadták a két leánykérő követet, akikről egész Szíriában mindenki tudta, hogy uruk végleges válaszát várják, hogy ők kísérhessék fel Melizandát a bizánci gályára. Az első kihallgatás szertartásos volt, hűvös és merev. A nagymise után udvara élén fogadta Konstansz a két bizánci urat. A hercegasszony a követek egészsége felől érdeklődött, mintha csak az éghajlat zordsága, a forró pusztai szelek késztetnék a két főméltóságot arra, hogy otthagyják a tripoliszi vendéglátást. Az első szertartás ünnepélyes volt, de üres, s Konstansz az ünnepi estebéddel lezártnak tekintette a követfogadást. Theophylactus vállalta, hogy ő beszél először a hercegasszonnyal. Itáliai volt, Toszkánából jött atya a birodalomba, sok nyelven beszélt, a hercegnő francia szavával is. Sokáig beszéltek egymással ketten. Mire lehanyatlott a nap, társáért, a kisé gyengélkedő Kontos Stephanos úrért üzent, most már mind a ketten együtt ültek, s így követségük ünnepélyes egységébe mondhatták el Mánuel szavát, melyel hitves társul kéri Máriát. Konstansz arcán kigyúltak az izgalom rózsái. Szép volt, csak haja lett ezüstös, vonásaiban még mindig a régi kedves Konstansz, akinek annyit rubadul szedte veresbe a mosolyát. Hívjam-e Máriát? Kérdezte kicsit félénke, mintha bizonytalan lenne abban, amit mond. Bizáncban atya és anyja dönti el a leánygyermek sorsát, fejedelem asszony. A latinoknál lehet más szokások vannak. Mária úrnő boldogan fogja hallgatni anyja szavát. Hívjam-e Máriát? A hang elhalkult, az ezüst csengőn pihent keze. Senki sem szólt. Megszólalt a kis harang, Kontos Stephanos és Theophylactus egymásra néztek. Bizánc sorsa, Mánuel sorsa, Antiochia sorsa beteljesedett. Amikor bejött Mária, mind a két követ felemelkedett, oly mélyen hajoltak meg a lány előtt, ami nem illett semmiképpen sem még jelenlegi rangjához. Anyja arcán látta az izgalom rózsáit, látta tekintetét, melyből ez egyszer nem gond, nem aggódás, nem bánat sugárzik szét, inkább valami halkderű, s mégis szomorú az ajka szélén a mosoly. A Szent Felség megtisztelte házunkat, Mária. Özvetségének leteltével kezét kínálja neked. Hiszen Melizanda készült Bizáncba, mi is elküldtük Tripoliszba ajándékunkat. E tiszteletre méltó követek elmondják a leánykérés történetét. Kezükben a Bazileusz levele. Ha úgy akarod, Mária, mától kezdve kezedben nyugszik Antiochia. Ma csak Antiochia, s holnap, talán holnap már az egész birodalom. Mária átölelte anyját. Így maradtak egy percig. Konstansz magasabb, törékenyebb volt, mint lánya. Mária sötétebb színű, szívarcú, hajlékonyabb, mint az anya. Kontos Stephanoshoz fordult. Mi indította erre a nagy urat? Látta hercegségedet, amikor jelenlétével a városnak, a palotának fényt adott. Látott téged. Mi a feltétele a nagy úrnak? Téged vár, semmi mást. Nem kér új esküt, nem kéri a várkulcsait, nem kér aranyakat. Amit magával hoz hercegséget Bizáncba, mindvégig osztatlan, s csorbítatlan tulajdona marad a mi ősi törvényeink szerint, melyeket Justicianus császár szedett rendbe, s amelyek megvédik az asszonyi hozományt. Uram, még minden olyan váratlan. Reggel felkeltem, s nem gondoltam erre, és nem gondolhattam erre a lakoma alatt sem, és most mondod, uram, hogy el kell hagynom jövő holttöltekor Antiochiát. Mi készülhet el két hónap alatt? Hogyan jelenhetek én meg méltóan Bizáncban, mely esztendőn át készül a bíborban született hercegnők mennyegzőjére? Szégyen szemre menjek oda, üres kézzel, bizánci gáján, amikor Antiochiának is vannak hajói és evezősei? Csillapodj, kisasszonyom! A vágy a leggyorsabban serkenő mag. Ha elülteted, rögtön virágot bont. A Bazileusz is férfi, és ő most legszebb férfi vágyát küldi feléd. Özvetségének szomorú heteit nehezen morzsolja. Nem akarja úgy berekeszteni az évet, hogy az új nász fel ne vidítsa a szent palotát. Ti ismertétek az Istenben eltávozott Bazilisszát? Úgy mondták, a bánat szakította meg szívét. Iréné nagy és kegyes lélek volt. Az úr szolgáló leánya lett, nem akart más lenni. Alázatos volt és szelíd, nem bántotta őt senki, mindenki tisztelte jámborságát. Úgy ment el, hogy lába már nagyon régen alig érintette a földet. A birodalom erős és fiatal asszonyra áhítozik, akinek testéből áldás és pimagzat fakad. Kemény beszéd volt, szokatlan őszinteségű, s a lány előtt illetlenség is volt így beszélni a románcok százada alatt. De Mária állta a beszédet, nem sütötte le szemét, nem zavarodott meg tekintete. Mánuel úr ifjú rokonát, a magyar herceget hívta Bizáncba. Híreim szóltak arról, hogy deli és kitűnő ifjú. A császár leányának mátkája. Övélészen a birodalom. Kegyes hercegasszony, a sors akaratát egyikünk sem ismerheti. A császár erős, mint a tölgy, egyre hatalmasabb lesz, ha nem is lesz minden évvel fiatalabb. Az úr akaratából még számos esztendeig fogja betölteni helyét. Te leszel, kisasszonyom, megszentelt társa, s te tudod, hogy a birodalom ügyeiben a Bazilisszának is van szava. Az anya letörölte szemében a könnyet. Mária rámosolygott a követekre. Kicsit meghajtotta fejét üdvözlésképpen. Minden szó, amit még mondhattak volna, üres és hiába való fecsegés lenne egyetlen mosolya után. Theophylactus lelkében már lassan összerakta a követ jelentés mondatait. A mosoly sok volt, egy oldalra való dísz és szikornya telik belőle, míg a leánykérő császár saját szemével olvashatja, hogy Antiochiai Mária bíborban született Mánuel szaváért odaadja cserébe a saját szavát.